6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Égetően nagy szükségünk van ma a reményre, amit húsvét örömhíre, Jézus feltámadása ad a világnak, olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvéti üzenetében. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot életünk tanúságtételével ünnepeljük. Mint írják, a húsvéti örömhír lényege, hogy Isten győzött a gonoszság hatalma, a bűn és a halál felett. Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával életet és reményt ad a világnak. Erre a reményre pedig égetően nagy szükségünk van ma, amikor háborúk, társadalmi feszültségek, üldözött keresztény testvéreink szenvedései, 100 millió kiáltó szegénysége és járványok árnyékolják be napjainkat. Jézus azonban legyőzte a sötétség hatalmait, él és mindnyájunkat megszólít, hogy tanúskodjunk róla életünkkel és szavainkkal, felekezeti különbségeket átívelő bizonyossággal, hiszen ő közös urunk, olvasható a húsvéti üzenetben, amelyet Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyházzsinatának lelkészi elnöke és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, valamint a tanács tagegyházainak vezetői írtak alá. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot ne csak szép szavakkal, hanem mindenek előtt az életünk tanúságtételével ünnepeljük, és tegyünk meg mindent hívő közösségeink és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint azért, hogy az emberiség nagy családja rátaláljon a hit és a szeretet, az igazságosság és a békesség útjára, áll a közleményben. Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja. A választópolgárok csütörtökön 16 óráig jelezhették, ha nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben, hanem egy másik magyarországi településen kívánnak szavazni április 12-én. A Nemzeti Választási Iroda szombat reggeli adatai szerint több mint 224 ezer választópolgár jelezte, hogy az országgyűlési képviselők választásán a lakóhelyétől eltérő más magyarországi településen kíván szavazni. Vidéken, Szegeden szavaznának átjelentkezéssel a legtöbben 5224-en, míg Győrben 4666-an, Debrecenben 4393, Pécsen pedig 4085 átjelentkező van a szombat reggeli adatok szerint. A választási eljárási törvény előírja, hogy ha az átjelentkezéssel kijelölt szavazókörben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja a 2000-et, mindenképpen meg kell bontani a szavazókori névjegyzéket. Akár egy helységben, de több helyszínen, akár több helységben történik a szavazás, egy-egy rész névjegyzék legfeljebb 800 választópolgár adatait tartalmazza, írja a közlemény. A húsvéti ünnepek idején a gyógyszertárak az ügyeleti rendnek megfelelően látnak el szolgálatot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Mint írják, április 5-én és 6-án a gyógyszerellátást kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes vagy készenléti szolgálatot teljesítő gyógyszertárak biztosítják. A közlemény szerint az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vagy megyénként listázva a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján a gyógyszertár kereső menüpont alatt, valamint az Egészségablak applikációban lehet pontos és hiteles információt kapni, írja a közlemény. Áprilisban indul a kerékpáros örökségtúrák szezonja. A Középkori Templomok útja Egyesület rendszeresen többféle csomagot kínál azoknak, akik két keréken szeretnék felfedezni a tiszántúli református egyházkerület értékeit, a vallási, történelmi, kulturális, építészeti, természeti kincseket. Idén 15 útvonalat állítottak össze különféle tematikával. Április 18-án lesz az első alkalom. Részletek Deák Attilától, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési csoport vezetőjétől, a Középkori Templomok útja Egyesület elnökétől.
Középkori Templomok útja Egyesület lassan 15 éve szervez kerékpáros örökségtúrákat. Ez egy speciális műfaj. Egyszerre egyensúlyoz a sport, vagy az aktivitás szabadidő, illetve a kultúra területén. Teljesen szervezett programok, tehát szállások, étkezés, túravezetés, szakvezetés, látnivalók, tehát minden le van szervezve. Vannak egynapos túrák, kétnapos, háromnapos, sőt idén több négynapos kerékpáros örökségtúra is lesz. Nagyon-nagyon sok információt és tudást szerezhetnek a résztvevők azokról a műemlékekről, vagy arról a tájegységről, ahol éppen érkeznek. Ebben az évben egyébként hangsúlyt fektetünk a helyi gasztronómiai tradícióknak a bemutatására, tehát minden túránkhoz hozzácsaptunk egy gasztronómiai profilt, és hát természetesen nem maradhatnak el az örökségtúrából az örökségek, templom az lesz bőven. Szóval egy ilyen csomag áradattal készülünk idén, és több mint 15 túra várja az érdeklődőket. Általában a mi örökségtúráink túlnyomó rész a Felső-Tiszavidék és a Nyírség területén mozognak, de van most elég sok új útvonal. Az első túra az április 18-án lesz, egy napos túrával készülünk, romvulkánok és templomok néven fut. Ez a Beregnek tulajdonképpen a kevésbé ismert, inkább a keleti része Beregdarócról a Hétcsillagüdülőközpontból fogjuk indítani a túrát. A Kaszonyi hegy Vámosatján ugye van egy várom, meg egy gyönyörű szép templom, oda fogunk ellátogatni, Csaroda, Márok, Papi, Tarpa, itt szintén vannak nagyon értékes templomok, vagy Beregsurányban nemrégiben újítottuk fel a Tiszántúli Református Egyházkerület a templomot, ez egy nagy újdonság a térségnek, és a túráin kevésbé szokták érinteni ezt a régiót, úgyhogy most ezt szeretnénk tulajdonképpen bemutatni.
Idén 11. alkalommal hirdette meg gyerekeknek, fiataloknak szóló alkotói pályázatát a Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület. Eleinte ez kifejezetten irodalmi program volt, verset, mesét vártak a jelentkezőktől, de most már 4. éve természetfotókkal is lehet nevezni. A felhívást több mint 8000 oktatási intézménybe juttatják el határon innen és túl. Rendszeresen 2-3 ezer pályamunkát kell elbírálnia a zsűrinek. Idén június 21-e a beküldési határidő, minden korosztályban és kategóriában a 6 legjobbat díjazzák majd az októberi eredményhirdetésen. Részletek Marincsák Ibolyától, a Debreceni Nagyerdőért Egyesület elnökétől.
Igyekszünk mindig olyan pályázati címet adni, ami egyébként is foglalkoztatja a társadalmat, az embereket. Árnyas fák, élő vizek, ez a címe a szépirodalminak, a fotósnak pedig a természet meséi képekben. Ez valamilyen átmenetet is sugall, mert benne van a meseszó, a kép, a fotó. 8000 fölött vagyunk tanintézményekben, határon innen és túlról. Egy diák több kategóriára jelentkezett. A korcsoportunk 6-tól 19 évesig, 6-9-10-14 és a 15-19 korcsoportra bontjuk a gyerekeket, és ezen belül a vers, a próza, a mese, és 4. éve természetfotós kategória van. Ugyanolyan korcsoportbontásban, mint a szépirodalmi része, és ugyanazokkal a díjazásokkal igyekszünk a gyerekeket ösztönözni arra, hogy ne csak költői vénát csillogtassanak, hanem fotózzák is a természetet. Két szakmai zsűri van, az irodalmira és a fotósra. Eddig 2 diátadót csináltam itthon, a Víztoronyban, 8-at Budapesten, Vajdahunyadvárban, és az idén hazahozom újra a diátadót.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Egy újabb éve itt vagy, vigyázz, mit kívánsz. Mit hagysz itt a földön, gyengébbel, hogy bánsz. Kísérjen a hold is téged testőrként. Sötétségben lásd meg a fényt, a fényt, a fényt. Talán meg van írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Örökké fiatal!
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt, kellemes ébredést kívánok. Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Április 5-én, húsvét vasárnap, a szerkesztőt, Sütő Dávid Pelét hallják. Húsvét vasárnap az evangéliumok tudósítása szerint Jézus feltámadásának, a halál felett aratott győzelmének napja. Az ünnep több évezredes múltra tekint vissza. Gyökerei az ószövetségi pászka ünnepben, az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepében vannak. A húsvét volt az első keresztjén ünnep, elnevezése a magyar nyelvben a nagyböjti utáni húsevésre vonatkozik. A tartalma, hogy a keresztény világ Krisztus feltámadására emlékezik, változatlan maradt. Az időpontja azonban változó. Húsvét mozgó ünnep. A nicai zsinat Krisztus után 325-ben határozta meg pontos időpontját a tavasz holttölte után következő első vasárnapra. Ezek után mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik. Majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ma reggel arról számolunk be, hogy évtizedeken át nem találták a kutatók, hogy több mint 100 évvel ezelőtt pontosan hol találta meg egy magyar kutató Erdélyben, a Hátszegi medencében az első dinoszaurusz csontokat. Botfalvi Gáborral, az ELTE őslénytani tanszék adjunktusával, a kutatócsoport vezetőjével beszélgetünk hamarosan a részletekről.
A könyvtáros kolléganők segítettek, és amikor megnézték a területi térképeket, akkor megtaláltak egy nagyon színes térképet, amikor előkerestük azt a térképet, és megnéztük, pontosan rajta volt a valiórai település, és a valiórai település környékén ilyen kisebb x-ek és római számokkal voltak jelölve az akkori lelőhelyeknek a pontos pozíciója. Nyilván ez egy nagyon régi térkép volt, de a különböző georeferálási módszerekkel meg lehetett határozni a mai topográfiai térképeken, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek. Nagyon pontos volt mind a két térkép, és így nagyon könnyen megtaláltuk ezeket a lelőhelyeket.
Mindenről fél hét után nem sokkal. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is. Generation, we're turning over every stone, hoping to find salvation in a world that's left us cold. Can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home. Skeptic, it might sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking and we're lost in the mess we've made, like a blinding light in the dead of night, it's the gospel that makes a way. Condition, it's the good news for us all. It's greater than religion, it's the power of the cross. So can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home.
Received us into His.
In my own life, it means forgiveness when I know I deserve the fall. It called me out of my darkness and carried me to the cross. In a moment, gospel that makes a way.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békességet! Kovács Ilona vagyok, a Dubicsányi és Sajóveleszti Református Egyház községek beosztott lelki pásztora. Szeretettel köszöntöm a testvéreket húsvét ünnepén, kívánva azt, hogy az Isten tegye áldottá és teljessé ebben az évben is a mi ünneplésünket. Istennek szent igéjét ezen a mostani vasárnapi húsvéti alkalmon János evangéliumából olvasom, mégpedig a 20. fejezet 11. versétől kezdődő szakaszból egészen a 16. verssel bezárólag eképpen szól Istennek szent igéje. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbúni, ami azt jelenti mester. Szeretett testvéreim, áldott húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek, hiszen az Isten megtartó kegyelméből ebben az évben is ünnepelhetjük a feltámadást, a legönzetlenebb szeretetet, az Isten szeretetét, ami mindig is a világgal volt és lesz ezután is, de hiszem, hogy még inkább ünnepelhetjük talán azt is, hogy személy szerint velünk van az Isten szeretete, és persze azt, hogy mi is ismerhetjük, személy szerint átélhetjük, érezhetjük, ami minden napjainkban, nem csak az ünnepnapokon, ezt a szeretetet, azt, hogy él a mi Urunk, és egy pillanatra sem szűnik meg szeretni bennünket, ami hiszem, hogy ünneplésre ad okot nekünk, ünneplésre méltó. Pedig úgy arra gondolok, hogy nem lett sajnos annyival könnyebb a lélekben, könnyebben megünnepelhető ez az ünnep sem, ami számunkra, kicsit úgy vagyunk, mint tavaly ilyenkor. Én azt hiszem, hogy mi most is sok minden van, ami aggaszt bennünket és nyugtalanít, mindannak ellenére, hogy hisszük azt, hogy az Úr megtartó kegyelme velünk van, és nagyon jól tudjuk, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki arra bátorít bennünket, hogy ne féljünk, ne aggodalmaskodjunk. Emlékezzünk arra, hogy nem a félelemnek a lelkét adta nekünk a mi Urunk. És mindennek ellenére én mégis arra gondolok, és saját lelkemben egy kicsit azt érzem, hogy attól, hogy húsvét van, attól még igenis sok minden van, ami ott van bennünk, amire szeretnénk választ találni. Sok olyan érzés van bennünk, amiben szeretnénk egy kicsit megnyugvást találni most a mi életünkben, a mi számunkra. És éppen ezért érzem és hiszem azt, hogy talán könnyebben átérezzük Máriának a történetét, ami most felolvasásra került, ami a feltámadás reggelén ővele történt. Mert átérezhetjük azt, hogy milyen az, amikor valaki úgy igazán megnyugvásra vágyik a lelkében. Mária pontosan ilyen. Nagypénteken elveszített valakit, aki kedves az ő számára. Valakit, akiről megtapasztalta, hogy nem vetette előt, nem vetette meg az ő élete dolgai miatt, hanem épp, hogy kivezette őt az ő régi életéből, új reményt adott neki. Mária gyászolni vágyott, amikor elindult a sírkertbe, amikor elindult Jézus szikla sírjához. Egy kicsit talán olyan lehet ez, amikor átéljük, hogy ott vagyunk egy szerettünk temetésén, de más úgy ott lenni, hogy sokan mások is jelen vannak, és aztán mennyivel másabb, amikor eltelik egy-két nap, és egyedül megyünk ki, ami szerettünk sírja mellett megállni, hogy egy kicsit átadjuk magunkat az érzéseknek, hogy egy kicsikét csak úgy egyedül legyünk azzal, aki számunkra még most is ugyanolyan fontos. Én hiszem, hogy Mária valahogy így indult el a sziklakertbe, a sziklasírhoz, ment, hogy találkozzon az ő szerettével, aki már nem volt úgy ott mellette, ahogyan korábban, ahogyan ő azt szerette. Ment, hogy találkozzon a megölt és keresztre feszített Úr Jézus Krisztussal, és hiszem, hogy ő nyugtalan lelkében nyugalomra vágyott, csendre vágyott, és zavartalan gyászra vágyott, ami elengedhetetlen akkor, amikor elengedés van, elengedhetetlen a lélek gyógyulásában. Csak hogy az a különös ebben a történetben, hogy amikor hogy belegondolunk ebbe, és együttérzünk Máriával, átérezzük, hogy mire is vágyhatott ő, akkor hirtelenjében úgy azt látjuk a történetben, mintha Mária nem azt kapná meg, amiért ő elindul oda Jézus sírjához. Mint hogyha egy pillanatra azt látnánk, hogy a nyugalom helyett sokkal inkább valamiféle nyugtalanság tölti el, amikor látja megérkezve, hogy a sziklasír az üres. Mária megnyugtatásra vágyik, az is benne van még a történetben, nem olvastam fel az egész részt, hogy elfut a tanítványokhoz, hogy elmondja, amit látott, hát ha tőlük majd megkapja a választ, hogy hová is lett Jézus, hogy mi is történt, de rájön arra, hogy az emberektől nem mindig kaphat megnyugtatást valaki. Habár a Péter és a szeretett tanítvány elmennek Jézus sziklasírjához, de azután elmennek, hazatérnek. Csak őt, Máriát, az asszony tartja ott valami megmagyarázhatatlanul a sír mellett. Talán úgy érzi, hogy nem térhet haza addig, amíg zaklatott az ő lelke, és pláne nem térhet úgy haza, hogy még zaklatottabb, mint az ő érkezése előtt volt. Mária nem akar lemondani arról, hogy békére leljem. Szeretett testvéreim, egy pillanatra, ha megállunk, akkor nem azt éljük meg, mi magunk is a lelkünkben nem azt látjuk meg, hogy milyen sokszor így vagyunk ezzel mi is, hogy ami velünk történik, vagy aminek a tanúi vagyunk, ami sokszor érthetetlen, vagy felzaklató, ami elrabolja a mi lelkünk békéjét, az valóban egyfajta hitpróbává válik a mi számunkra. Sőt, sok minden, ami velünk történik, aminek a részesei vagyunk, mint hogy egy kicsit szeretné megingatni a mi hitünket is. És néha éppen az a legnehezebb, hogy a zaklatottság ellenére, a kavargó gondolatok és érzések ellenére is megálljunk egy helyben, és várjunk az Úrra. Szeretett testvérem, Mária ezt teszi. Nem siet el haza feldúltan, hanem bízik benne, még ott a legnagyobb bizonytalanság kellős közepén is, hogy ő továbbra is választ kaphat, hogy ő továbbra is megnyugtatást kaphat az ő feldúlt lelkének, és aztán megélheti azt, amikor látjuk, hogy ilyen nagy az ő hite és kitartása, hogy valóban kegyelmes az Úr, és mennyire igaz az, hogy az őrgetőt beengedi, és annak, aki keres, megengedi, hogy találjon. Mária talál ugyanis, mert jönnek az angyalok, akiknek ott a kérdése, amit feltesznek, hogy asszony, miért sírsz? És erre a kérdésre lehet elmondani a panaszt, lehet megnyílni, és elmondani a fájó hiányt, elmondani az értetlenséget, hogy hová lett az, aki fontos, mi történt vele, lehet elmondani a kétségeket, de ami még fontosabb, az az, hogy jön maga az Úr Jézus Krisztus is, akkor, amikor elhangzik, hogy mennyire nagy szükség van rá, mert elvitték, mert eltűnt szem elől. Abban a pillanatban Krisztus megmutatja, hogy nincs ő távol, nem tűnt ő el, nem veszett ő el. Krisztus megáll Mária mögött, hogy betöltse azt a lelki hiányt, ami benne olyan fájdalmas, és begyógyítsa a fájó lelki sebet. Szeretett testvéreim, ha azt kérdezzük gyászban, vagy kereszthordozásban, vesztességben, fájdalomban, hogy milyen messze van tőlünk az Isten, milyen messze van a megváltó Krisztus, a békesség, vagy a felelet a mi gyötrő kérdéseinkre. Én azt hiszem, hogy meg kell lássuk most a húsvét ünnepén, ebben a történetben is, ami a mai igénk, hogy a válasz az az, hogy közelebb van hozzánk mindez, mint gondolnánk. Mert ott van közvetlenül mellettünk, sőt, a mi lelkünkben és bennünk. A Mester ott áll Mária mögött, nevén szólítja őt, ismeri őt, elmegy hozzá, ahogyan eljön hozzánk is, amikor szükségünk van rá, amikor erőre van szükségünk, amikor találkozásra van szükségünk. És mennyire nagy kegyelem az, hogy megláthatjuk, hogy Mária egy elhunytal vágyott találkozni lélekben, és gyászolni szeretett volna, és mennyivel többet kap, és mennyivel többet talál, mint azt ő elsőre remélte volna, mert halott Krisztus helyett az élő Krisztussal találkozhat, és az a valódi megbékélés, békesség, amire vágyik, az a vele való találkozásban megadatik az ő számára. Szeretett ünneplő testvéreim, amikor ma húsvétért adunk hálát, az igazi kegyelemért hálát adhatunk, és köszönetet mondhatunk mert van feltámadás. Mert ahogyan Krisztus feltámadt, ugyanúgy szeretné velünk megértetni, hogy ő ezt készíti minden benne bízó számára, ugyanúgy lehet ez a mi élő reménységünk, hogy ez a földi élet, ez több, mint amennyi itt jut nekünk, mert lehet benne folytatás. Hálát adhatunk, mert Krisztus legyőzte a bűnt, és legyőzte a halált, és szabadok lehetünk éppen ezért mi is ezektől, és amikor az életünkre és aggályainkra, félelmeinkre, vagy a mi saját megterhelt lelkünkre tekintünk, akkor is hálát adhatunk, mert pontosan azt élhetjük meg, mint amit Mária is átélt, hogy közelebb van hozzánk a megváltó Úr, mint azt mi elsőre gondolnánk és éreznénk, sőt készíti a személyes találkozást, a maradéktalan békességet és megnyugvást. Krisztus tölti be egészen a hiányt a mi életünkben. Ő lehet a mi élő reményünk. Hálát adhatunk, mert nekünk élő és feltámadott Urunk van, akinek a szeretete nem múlik el egy pillanatra sem irántunk. Én kívánom, hogy legyen éppen ezért áldott a mi feltámadás ünnepünk. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Urunk, téged kérünk, hogy idén is tedd áldottá a mi ünnepünket, még ha megint sok minden más is, mint szeretnénk, de kérünk, hogy mutasd meg nekünk, hogy mindennek ellenére is lehet áldott és teljes a mi ünnepünk, mert találkozhatunk veled, ahogy Mária is találkozhatott veled, a feltámadott Úrral, aki hiszik, hogy most is keresel bennünket is, és hozzánk is jössz, és átélhetjük, hogy amikor jelen vagy, akkor többé nincs már hiány, sem aggály, mert nálad a valódi békesség, öröm és megnyugvás vár. Áldott légy érte. Ámen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Égetően nagy szükségünk van ma a reményre, amit húsvét örömhíre Jézus feltámadása ad a világnak, olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvéti üzenetében. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot életünk tanúságtételével ünnepeljük. Mint írják, a húsvéti örömhír lényege, hogy Isten győzött a gonoszság hatalma a bűn és a halál felett. Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával életet és reményt ad a világnak. Erre a reményre pedig égetően nagy szükségünk van ma, amikor háborúk, társadalmi feszültségek, üldözött keresztény testvéreink szenvedései, 100 millió kiáltó szegénysége és járványok árnyékolják be napjainkat. Jézus azonban legyőzte a sötétség hatalmait, él és mindnyájunkat megszólít, hogy tanúskodjunk róla életünkkel és szavainkkal, felekezeti különbségeket átívelő bizonyossággal, hiszen ő közös Urunk, olvasható a húsvéti üzenetben, amelyet Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyházzsinatának lelkészi elnöke és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, valamint a tanács tagegyházainak vezetői írtak alá. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot ne csak szép szavakkal, hanem mindenek előtt az életünk tanúságtételével ünnepeljük, és tegyünk meg mindent hívő közösségeink és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint azért, hogy az emberiség nagy családja rátaláljon a hit és a szeretet, az igazságosság és a békesség útjára áll a közleményben. A húsvéti ünnepek idején a gyógyszertárak az ügyeleti rendnek megfelelően látnak el szolgálatot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Mint írják, április 5-én és 6-án a gyógyszerellátást kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes vagy készenléti szolgálatot teljesítő gyógyszertárak biztosítják. A közlemény szerint az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vagy megyénként listázva a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján a gyógyszertár kereső menüpont alatt, valamint az Egészségablak applikációban lehet pontos és hiteles információt kapni, írja a közlemény. A MOHU megnövekedett logisztikai kapacitással készül a húsvéti ünnepekre, mivel nagyobb forgalomra lehet számítani ilyenkor a repont automatáknál. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a visszaváltás előtt érdemes megnézni az üzletek ünnepi nyitvatartását, valamint számolni kell a hosszabb várakozási idővel is, közölte a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT. Mint írják, a megnövekedett forgalom kiemelt felkészülést igényel, mind az automatákat üzemeltető boltok, mind pedig a MOHU részéről. A rendszer zavartalan működése érdekében a társaság a kereskedelmi partnerek igényeihez igazodva megnövelt logisztikai kapacitással készül a húsvéti időszakra, és a megszokottnál gyakrabban szállítja el a visszaváltott palackokat, dobozokat és üvegeket. Mint írják, a repont automaták zavartalan működésének alapfeltétele a rendszeres napi szintű tisztítás és a megtelt automaták rendszeres ürítése is, ami a boltok feladata. A közlemény szerint a repont rendszer 2024-es indulása óta a fogyasztók már több mint 4 milliárd 650 millió italcsomagolást váltottak vissza. 2026-ban eddig a visszaváltások száma már meghaladta a 600 milliót is, ami jelentős növekedést jelez az előző év azonos időszakához képest, írja a MOHU.
Az időjárásról.
Vasárnap napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel csapadék nem lesz, a nyugati délnyugati szél helyenként megélénkül, délután a térségünkben 18 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.
A bal szalad éppen a jobb után, hova lép nem tudni még. Csak az illat marad, ami elvezet, gyere táncolj úgy, mint rég. Század fordul körbe a tested, én is ugyanúgy járhatnék. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Nem pihen, én diktálom a tempót, nem szünetel ez a dal. Fárad a láb és jobban dobban a szív, ez egy múló tánc viadal. Izzadságtól ázik a test, csak is értetek ér ez a tér. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Megtördül a lány, elkap a kéz, ez a két szempár most épp megigéz. Gyere fordulj még, gyere fordulj még. Megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szárra kapunk, ide nem kell fél. Ide nem kell fény. Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött veszni hagytuk, ami fontosabb. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre, lesz is úgy, hogy elmegyek. Csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Szűkül a kör és lassul a dal, már nem lüktet bennünk a vér. Botlik a láb, majd térdre zuhan, egyszerre kialszik minden fény. Szépen járja a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem és várom majd, hogy párat fordulj még. Elhalkul most minden, és csak a csend marad itt meg én. Sápat arccal nézel rám, majd hosszan fekszel a kör közepén. Már nem járja szépen a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem és várom majd, hogy párat fordulj még. Megtördül a lány, elkap a kéz, ez a két szempár most épp megigéz. Gyere fordulj még, gyere fordulj még. Megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szárra kapunk, ide nem kell fél. De nem kell fék.
Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött veszni hagytuk, ami fontosabb. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre, lesz is úgy, hogy elmegyek, csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink! Évtizedeken át nem találták a kutatók, hogy több mint 100 évvel ezelőtt pontosan hol találta meg egy magyar kutató Erdélyben, a Hátszegi medencében az első dinoszaurusz csontokat. Aztán jött egy ötlet, hogy meg kellene nézni a térképtárban. Hát, ha leadta a kutató annó azt, amivel dolgozott. Nem csak leadta, de 100 év után is ugyanott volt. Ez alapján, amíg kézzel színezett, megsárgult térkép alapján kezdtek el dolgozni az ELTE kutatói a Bukaresti Egyetemről érkező kollégával közösen. Végül egy kis szobányi, alig 5 négyzetméteres területen több mint 800 gerinces állat leleteit találták meg, közöttük dinoszauruszokét. A részletekről Botfalvi Gáborral, az ELTE őslénytani tanszék adjunktusával, a kutatócsoport vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
Egyáltalán hogyan került ön meg a kutatótársai, ELTE-s kutatók az erdélyi Hátszegi medencéhez, hogy ott közösen kutassanak az erdélyi romániai kutatótársakkal?
Mindig is tudtunk arról, tehát már egyetemista korunkban is, hogy Erdély nagyon gazdag dinoszaurusz lelőhelyekben, és a Hátszegi medence az mindig egy ikonikus terület volt, aki dinoszauruszokkal foglalkozik. Ha mindenki ismeri, hogy a Hátszegi medence egy nagyon gazdag dinoszaurusz lelőhely, ezért már, amikor a doktorimat csináltam az Eötvös-Loránd Tudományi Egyetemen, már akkor is foglalkoztam, vagy bekapcsolódtam egyes dinoszaurusz lelőhelyek kutatásába a Hátszegi medencébe. Azonban ez a konkrét kutatási projekt akkor indult, amikor 2019-ben egy igazán értékes térképet fedeztünk fel az akkori geológiai intézetnek a térképtárába. Ugyanis arról tudtunk, hogy a geológiai intézetben van egy nagyon gazdag dinoszaurusz leletanyag. Több dinoszaurusz típusnak a csontanyaga van ott, több új fajt írtak le ez alapján. Azonban ezek a leletanyagok az 1900-es évek legelején lettek begyűjtve, és a kor sajátosságainak megfelelően lettek dokumentálva. Egy rövid közleményt adtak csak arról, hogy honnan gyűjtötték be ezt az anyagot a Hátszegi medencébe, és miket tartalmaz. Azonban nem jegyezték fel, hogy konkrétan hol van ezeknek a csontok, hol voltak ezeknek a csontoknak a lelőhelyei. Azonban 2019-ben megtaláltuk azt a térképet, ami jelölve voltak ezek a lelőhelyek. Így fogtuk ezt a térképet, és megpróbáltuk újra beazonosítani ezeket a lelőhelyeket. Ezek a lelőhelyek a Hátszegi medence nyugati részében találhatóak, Valióra település környékén, és Kadics Otokár volt az, aki 1900-as évek legelején begyűjtött innen számos dinoszauruszt és más krétakori hüllőnek a maradványát. A térkép alapján sikerült beazonosítanunk az ő lelőhelyeit, valamint a terepmunka során további nagyon értékes gerinces lelőhelyre bukkantunk a területen.
Picit még maradjunk a térképnél, utána beszélünk arról, amit találtok. Tehát ez még mondtad, de nem értettem pontosan, honnan került elő ez a térkép?
Tehát ez a térkép, az egykori térkép, amin a lelőhelyeknek a pontos helyzete volt jelölve, ez a Magyar Állami Földtani Intézetnek a térképtárába volt iktatva 1900-as évek elején. Azonban erről a térképről nem tudtak sokan, mi viszont megtaláltuk, hogy ez a térkép elérhető ebbe a térképtárba.
Most ez az intézmény számomra nem ismerős, azért kérdezem, hogy ez a mai Magyarország területén lévő dokumentumból került elő és intézményből, vagy ez a mai Románia területéről került?
Nem, ez Budapesten a Stefániai úti épület, ugye ez volt a Magyar Földtani Intézet, ma már máshogy hívják, többször átnevezték, de Igen, ez a Budapesti Magyar Állami Földtani Intézetnek a térképtárában.
Ez érdekes történelmileg, hogy a dinók milliós évekkel ezelőtti történetéhez ez a 101 néhány év ilyen trianon viszonylatban igazán nem sok, és a kutatás nem hátráltathatják holmi határok.
Ez abszolút így van, szóval hogy amikor ugye Kadics Otokár ezeket a leleteket megtalálta Erdélybe, akkor ugye Magyarország területéhez tartozott ez a hátszegi medence is. Ezért Kadics Otokár valójában azért ment a területre, hogy nyersanyagok után kutasson, tehát a geológiai térképezést végzett, milyen kőzetek vannak a felszínen. Eközben találta meg ezeket a dinoszaurusz maradványokat, és mivel a hátszegi medence akkor Magyarországhoz tartozott, ezért a Budapesti Magyar Állami Földtani Intézetbe kerültek ezek a leletanyagok. 1915-ben volt az utolsó ásatása, utána nyilván a trianoni békeszerzés követően itt Magyarországról kutatások nem folytak a területen.
És akkor még a térképhez egy kérdés, hogy ön vagy a kutatótársai kifejezetten ezt keresték? Tehát, hogy szerettek volna többet megtudni arról, hogy honnan kerültek elő az első leletanyagok, vagy ez valami idézőjelben véletlen, hogy belebotlott egy kutató abba, hogy itt van egy olyan térkép, ami érdekes lehet ehhez a kutatáshoz?
Elsősorban a leletanyag vizsgálatával foglalkoztunk akkor, de Makádi László, aki a Magyar Földtani Intézetnek a munkatársa mind a mai napig, ő neki jutott eszébe, hogy talán meg kéne néznünk, hogy a térképtárba leadta-e Kadics Otokár ezt a térképet. A könyvtáros kolléganők segítettek, és amikor megnézték a területi térképeket, akkor megtaláltak egy nagyon színes térképet. Amikor előkerestük azt a térképet, és megnéztük, pontosan rajta volt a valiórai település, és a valiórai település környékén ilyen kisebb x-ek és római számokkal voltak jelölve az akkori lelőhelyeknek a pontos pozíciója. Nyilván ez egy nagyon régi térkép volt, de a különböző georeferálási módszerekkel meg lehetett határozni a mai topográfiai térképeken, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek. Nagyon pontos volt mind a két térkép, és így nagyon könnyen megtaláltuk ezeket a lelőhelyeket.
Ha visszaidézi ezt, akkor milyen érzések voltak önben meg a kutatótársaiban? Egy ilyen jó leső izgalom, hogy na most akkor sikerül-e azt a térképet úgy elemezni, hogy abból mai adat kinyerhető legyen, és hogy majd, ha oda megyünk, találunk-e valami újat? Tehát ez egy ilyen izgi dolog?
Abszolút izgalmas dolog volt, főleg látni azt a nagyon régi térképet, megsárgult lapon, tényleg kézzel színezett térképről van szó, és amikor láttuk azokat az x-eket és rajta a római számokat, be volt számozva, hogy 1-7-ig a lelőhely, és tudtuk, hogy ezek a lelőhelyek most melyik völgyben találhatóak, akkor azt gondoltuk, hogy ez így egy könnyű dolog lesz, hogy elmegyünk oda és megtaláljuk. A mindenkinek a gondolatában az volt, hogy egy ilyen viszonylag lankás domboldalban lesznek nagyobb ilyen feltárások, kicsit el kell takarítani a törmeléket, és ott lesznek a dinoszauruszokat rejtő kőzetek. Azon, amikor először a területre mentünk, akkor nagyon meghökkentünk, ugyanis ezek a lelőhelyek ilyen időszakos vízmosásokban találhatóak bent a hegyek között, amit szinte teljesen benőtt a vegetáció, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok fedőképződményt eltakarítani, hogy hozzájussunk a konkrét szálkőzethez. Ez nagyon nagy fizikai munka volt, és ezután kezdődött csak az, hogy reménykedtünk abban, hogy dinoszaurusz leleteket is fogunk találni. Ez egy nagyon kalandos, izgalmas út volt, és azt hiszem ritka a paleontológiai kutatásokban, hogy így azonnal siker koronázta ezt a műveletet, hiszen már rögtön az első napon megtaláltuk az egyik lelőhelyet, ahonnan sikerült csontokat gyűjteni, és a második nap volt az igazán szenzáció, mert akkor találtuk meg azt a K2-es lelőhelyet, ami ma úgy gondoljuk, hogy a leggazdagabb dinoszaurusz lelőhely.
Mindjárt visszaugrunk ide a történetben, de akkor még egy mondatával visszábra. Tehát ez a nehéz fizikai munka, amíg eljutottak a csontokig. Ez ilyenkor az önök munkája, vagy ehhez kellenek más szakemberek, akik ott a fizikai munkát elvégzik? Ezt hogyan képzeljük el?
Ja nem, ez a mai világ, ez már nem ilyen világ, hogy felfogadunk embereket, akik megcsinálják helyettünk. Nem, természetesen mi voltunk, hárman voltunk a csapatban, Magyar János, aki ma a doktorandusz hallgató, Makádi László és én, valamint ez a csapathoz csatlakozott Csikiszava Zoltán a Bukaresti Egyetemről, hogy megkeressük ezeket a lelőhelyeket. Megérkeztünk oda geológus kalapáccsal, meg egy macsetével, és megpróbáltunk a bozótba utat vágni ahhoz, hogy eljussunk arra a szintre, arra a topográfiai pontra, ahol a kadicsotokán jelölte a lelőhelyeket. Megtaláltuk, úgy gondoltuk, hogy nagyjából ez a terület lehetett, akkor egy nagy rész ki kellett tisztítani, le kellett tisztítani ugye a domboldalon a ráfogy törmeléket, hogy ott legyenek az ugye kőzetek, és akkor letelepettünk, és elkezdtük centiméterre átnézni a kőzeteket, hogy vannak-e benne csontok. Ez ugye általában így szokott történni az őslénytani kutatásban, hogy sokszor, nagyon sok földmunka, meg kitisztítjuk a területet, stb., aztán nem találunk benne csontokat, de itt szerencsénk volt, mert mindegyik lelőhelyet be tudtuk azonosítani, és mindegyik lelőhelyről tudtunk csontmaradványokat gyűjteni.
És nagyon sokat is, tehát azt írják a közleményükben, hogy ez nagyon ritkaságnak számít, hogy ilyen kis területen ilyen mennyiségű csont kerül elő. Ezt egy kicsit segítsen nekünk kontextusba helyezni, tehát mondjuk az, hogy több mint 800 gerinces maradvány került elő 5 négyzetméterről, ez mihez lehet ezt viszonyítani?
Igen, tehát a hátszegi medencéből nagyon-nagyon sok dinoszaurusz maradványt ismerünk. Ugye, mint mondtam, több mint 100 éve zajlik itt dinoszaurusz kutatás. Azonban ezeknek a leletanyagoknak a többsége ilyen véletlenszerű megtalálásból ered. Itt arra gondolok, hogy geológusok térképezik, vagy paleontológusok bejárnak egy nagyobb területet, és találnak a domboldalba, vagy egy patakmederbe kimálott csontokat, és akkor folytatnak ott egy kisebb ásatást, begyűjtik azt a csontvázat, majd utána tovább mennek. A mi koncepciónk viszont egészen más volt. Mi úgy gondoltuk, hogy ha találunk egy csontdúsulási területet, akkor a több éven keresztül visszajárunk, fölbontjuk az egész hozzáférhető réteget, begyűjtjük az összes csontot, beazonosítjuk GPS koordinátával, vagy hol vannak, és fölvesszük az üledékről az összes bélyeget, hogy meghatározzuk, hogy milyen környezetet reprezentálnak. A K2-es lelőhely, amit mondtam, ez a második számú lelőhelyünk, ahol ez az igazán magas csontkoncentráció volt kimutatható, ez minket is meglepett. Ugyanis itt tényleg azt kell elképzelni, hogy egy 5 négyzetméteres területet elképzelni magunk előtt, és maga a csonttartalmú réteg is mindössze fél méter vastag volt. Tehát egy nagyon vékony rétegről szól, és egymás hegyén hátán voltak itt a csontok. Sokszor nem tudtuk az egyik csontot kiemelni, mert a másik rajta feküdt. Ugye felmerült a kérdés, hogy hogy lehetséges ez, és hogy alakulhatott ki ez a nagyon magas csontkoncentráció. És a modellünk, meg a vizsgálataink eredménye azt mutatta, hogy feltehetőleg ez egy olyan képződmény volt, hogy a nagyobb esőzések hatására ilyen nagy heves árvizek voltak a területen, és az egyik ilyen heves árvíz során kialakuló vízfolyás összegyűjtött egy nagyobb területről az ott elhullott állatok maradványait, és ezeket lefele szállította a domboldalon, és szerencsénkre itt a K2-es területen egy kisebb méretű tó helyezkedett el, amivel belefolyt ez a folyómeder, és ugye ahogy a szállítási energia hirtelen nullára csökkent, hiszen a tó állóvizével érintkezett a folyóvize, ezért a szállított csontokat hirtelen egymás hegyére halmozta. És ez okozta azt, hogy itt ilyen magas csontkoncentrációval találkozunk.
Amikor ezeket a folyó szállította ezeket az egykori állatokat, akkor ezek még tetemek voltak, és aztán ott bomlottak le a tó szélén?
Ez egy jó kérdés. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy voltak olyan maradványok, amik különálló kicsi csontelemek voltak. Ezek általában krokodiloktól, teknősöktől származtak, tehát kisméretű csontok. Ezekre azt feltételezzük, hogy ezek nem az árvízben elpusztult élőlények voltak, hanem ezek már korábban elpusztultak, csak ez a megáradt folyó összegyűjtötte az elhullott csontokat, ugye, ami a felszínen hevert. Azonban a lelőhelyről kimutattunk összesen 4 összetartozó csontvázat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 különböző növényevő fajnak az összetartozó csontvázát találtuk itt meg. Ezek a tetemek viszont valószínűleg úgy kerültek ide a felhalmozódási területre, hogy még a csontokat összetartotta a lágyszövet. Feltételezzük, hogy ezek a leletek az áradáson elpusztult élőlényeknek a maradványait mutatja.
Mondott már egy-két példát az élőlényekről, de mondd még ennél részletesebben, hogy miket találtak? Tehát ez a 800 különböző csont, ez krokodil, teknős, dínó, és még...
A dinoszauruszok a legfontosabbak itt nyilván a területen, hiszen ezek a csontvázak is dinoszaurusz csontvázak. 2 típusról beszéltem, az egyik egy a hátszegi medencében a leggyakoribb dinoszaurusz, ez egy ilyen 2 méteres hosszúságú dinoszaurusz volt, uralkodóan a hátsó lábán járhatott. Ezeket úgy nevezzük most, hogy rabdodontid dinoszauruszok. Ezek nagyon gyakoriak a hátszegi területen, viszonylag sok csontvázát is ismerjük. A másik csontváz, amit felfedeztünk itt, az viszont egy nagy testű sauropoda dinoszauruszhoz tartozik. Ezek a ilyen hosszú nyakú növényevő dinoszauruszok. Ezek viszont jóval ritkábbak. És az innen begyűjtött csontvázanyagok a legteljesebb csontvázanyagnak számítanak az egész erdélyi területről. Ezért nagyon fontos volt ezeknek a vizsgálata és publikálása. Ezeken kívül, a dinoszauruszokon kívül kétféle krokodil, ami nagyon gyakori a területről, vagy foszília a területről, azonban ezek a krokodilok csak fogak alapján ismertek, de a krokodilok foga annyira speciális, hogy itt különböző csoportokat lehet elkülöníteni egymástól. Vannak teknősök, abból is legalább két faj, illetve ragad kisméretű ragadozó dinoszauruszok, teropóda dinoszauruszok jelenlétét is kimutattuk, de ezeket is csak fogak alapján.
Magyarosaurusz csontot esetleg találtak-e? Ugye ez egy olyan dino, de inkább ön mondja el, de ha jól tudom, akkor ez kifejezetten a Hátszegi medencéből került elő ennek az első ismert csont lelete.
Igen, ez a Magyarosaurusz dacus, ez a leghíresebb dinoszaurusz így a területről. Ez a dinoszaurusz abból a leletanyagból lett leírva, amit valójában Kadics Otokár gyűjtött az 1900-as évek elején. Pár csigolya, ami alapján leírták ezt a fajt. Ugyanakkor ez nagy problémát is okozott, mert hogy nem ismerjük ennek a dinoszaurusznak a többi részét. Mi azt feltételezzük, bár még nem igazoltuk, hogy az innen begyűjtött sauropoda dinoszaurusz, az valószínűleg a Magyarosaurushoz tartozott, és hogyha ez a feltevés igazolódik, akkor ez a leletanyag, mivel ez a legteljesebb Magyarosaurusz leletanyagnak számít, ezek alapján pontosabb képet fogunk tudni kapni arról, hogy ez a dinoszaurusz hogyan is nézhetett ki a területen.
És mi az, amit most egyébként tudhatunk erről, ezt, és ha jól értem, akkor ez egy speciálisan Hátszeg környékéről ismert faj, tehát ezért kérdezem, hogy ez fontos.
Igen, ez így van, a Magyarországon speciális, szinte kizárólag innen ismert, tehát a Hátszegi medencében. Azonban a kutatások rávilágítottak arra, hogy legalább 4 különböző sauropoda faj volt jelen a Hátszegi medencében. Most az a kérdés, hogy amit mi találtunk, sauropoda csontváz, az melyik fajhoz tartozik. Előzetes vizsgálatok alapján ez a csontanyag legjobban a Magyarországra emlékeztet, de ezt még nyilván tovább vizsgálatoknak meg kell erősítenie.
Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy évtizedeken át nem találták a kutatók, hogy több mint 100 évvel ezelőtt pontosan hol találta meg egy magyar kutató Erdélyben, a Hátszegi medencében az első dinoszaurusz csontokat.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink! Hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, ezt követően pedig Kontinentális reggeli című magazin műsorunkat hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is!
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.